Zsoltárok könyve 101-től a 106-ig. Dávid Zsoltára. Szeretetedről, törvényedről éneklek, Zsoltárt zengek neked, Uram. Annak ellenére, hogy Dávid azt mondja, hogy a szeretetedről és törvényedről énekelek, mégsem található semmi az Úr irgalmáról és szeretetéről ebben a Zsoltárban, csak törvényről és ítéletről szól. Dávid nagyon határozott volt Isten ítéleteivel kapcsolatban, ami az ő ellenségeit és a gonoszokat illeti. Magával kapcsolatban mindig csak irgalmat kért, és természetesen nagyon hasonlít hozzánk, mert mi is irgalmat akarunk, amikor valamit rosszul csinálunk. De amikor valaki velünk szemben hibázik, akkor ítéletet kérünk vele szemben. Ilyen az emberi természet. Ügyelni akarok a tökéletes útra. Mikor jössz hozzám? Tökéletes szívvel akarok élni házamon belül. A tökéletes szónak az évek során megváltozott a jelentése, és amikor a tökéletest a Bibliában használják, akkor nem azt értik alatta, hogy hibátlan, hanem azt, hogy teljes. Dávid tehát azt mondja, hogy teljesen Isten felé akarja fordítani a szívét. Nem vetem a tekintetem haszontalan dolgokra, gyűlölöm a széthúzókat, semmi közöm hozzájuk. A csalárd szív távol áll tőlem, tudni sem akarok a gonoszságról. Aki titkon rágalmazza embertársát, azt elnémítom. A nagyra látott és a kevés szívűt nem tűröm meg. Jól látom a hűségeseket az országban, ők velem maradhatnak. Aki tökéletes úton jár, az szolgálhat engem. Nem maradhat házamban, aki álnokságot művel. Aki hazugságot beszél, nem állhat meg szemem előtt. Reggelenként elnémítok minden bűnös embert az országban. Így írtok ki az Úr városából minden gonosztevőt. Dávid itt végig a gonoszok elleni ítéletéről beszél. A 102. Zsoltár is Dávidé. A nyomorult imádsága, amikor elcsügged és kijönti panaszát az Úr előtt. Hallgass meg, Uram, imádságomat, jusson hozzád kiáltásom. Ne rejtsd el előlem orcádat, ha szorult helyzetben vagyok. Fordíts felén füledet, ha kiáltok, siess, hallgass meg engem. Milyen türelmetlenek vagyunk Istennel szemben, és mégis milyen fontos, hogy Isten türelmes legyen velünk szemben. Én azonosulni tudok Dáviddal, mert amikor imádkozni szoktam, akkor mindig gyors válaszokat várok Istentől. Nem szeretek rá várni. De amikor tőlem kér valamit Isten, akkor azt szeretném, ha türelmes lenne, és időt adna nekem arra, hogy kidolgozhassam a dolgot. Mert elmúlnak napjaim, mint a füst, izzanak csontjaim, mint a parázs. Szívem olyan, mint a levágott és elszáradt fű, még az evésről is elfelejtkezem. Hangos jajgatásom közben húsom a csontomra száradt. A pusztai pelikánhoz hasonlítok, olyan vagyok, mint a bagoly a romok között. Álmatlan vagyok, és olyan magányos, mint a madár a háztetőn. Minden nap gyaláznak ellenségeim, csúfolóim átkoznak engem. Hamut eszem kenyérgyanánt, és italomat könnyekkel keverem háborgó haragod miatt, mert fölemeltél és eldobtál engem. Napjaim olyanok, mint a megnyúlt árnyék, én pedig elszáradok, mint a fű. De te, Uram, örökké megmaradsz, nemzedékről nemzedékre emlegetnek. Dávid tudja, hogy lassan elmúlnak a napjai, de ezzel ellentétben Isten örökké való. Indulj irgalomra Sion iránt, mert ideje, hogy megkegyelmez neki, itt van már az ideje. Dávid előre tekint arra az időre, amikor Isten ismét dolgozni kezd Izraelben az emberek között. Még a pusztában az ígéret földjére való belépés előtt Mózes átadta nekik Isten szövetségét, amelyen keresztül örökölhették ezt a földet. A szövetség Isten áldásairól szólt abban az esetben, ha vele járnak és őt szolgálják. Isten azt mondta, hogy ha elfordulnak tőle és más istenek után járnak és azokat imádják és a gyermekeiket áldozzák nekik, akkor Isten ellenük fordul és csapásokkal fogja sújtani a földet, ellenségeket támaszt, akik elhurcolják őket és szétszórodnak majd az egész földön. Tehát még mielőtt beléptek volna a földre, Isten megígérte a kiüzetésüket és a szétszóródásukat, ha ellene fordulnának. Csak egy pillantás szükséges a zsidóság történelmére ahhoz, hogy láthassuk, hogy Isten igéje beteljesült. Amíg Istent keresték, addig bővölködtek. Amikor pedig ellene fordultak, beteljesültek Isten átkai. Szárazság sújtotta a földjeiket, jöttek az ellenségek, elhurcolták őket, majd végül az egész földön mindenfele szétszóródtak. De még Mózes 5. könyvében megígérte Isten, hogy eljön az az idő, amikor ismét össze fogja gyűjteni őket az ígéret földjén. Az Ótestamentum proféciái mind ezzel kapcsolatosak, és megmutatják Isten Ábrahámmal kötött szövetségéhez való hűségét. Hibás az a következtetés, hogy ezt az ígéretet most már az egyház örökölte, mivel az egyház lelki értelemben Izraelnek tekinthető. Az igaz, hogy a Jézus Krisztusban vetett hitünk által mindnyájan Ábrahám gyermekei vagyunk, és mindnyájan részesülünk az Ábrahámmal kötött szövetség azon részében, hogy Isten hitáltal igazít meg minket. Ugyanakkor Isten továbbra is fog Izrael népével foglalkozni. Azt mondta Dánielnek, hogy 77 van kiszabva Izraelre, amelyből 69 hét telik el addig, amíg eljön a Messiás. A 69. hét eltelte után pedig megölik a Messiást, semmije sem lesz, és az emberek pedig szétszélednek. Egy eljövendő fejedelem népe pedig elpusztítja a várost és a szentélyt. Elvégzett dolog, hogy pusztán álljanak a háború végéig. De a fejedelemnek is vége lesz, ha jön az áradat. Erős szövetséget köt sokakkal egy hétre, de a hét közepén véget vet a véres és ételáldozatnak. A templom szegélyére oda kerül az iszonyatos bálvány, míg csak rá nem szakad a pusztítóra a végleges megsemmisülés. A 69 hét letelt attól kezdve, hogy Artasasztá király kiadta a rendeletet Jeruzsálem újjáépítésére, egészen Jézus Krisztus eljöveteléig. Mindez a babiloni naptár szerint 483 év volt. Hátra van még a végső 7 év, amely előttünk áll. Jézus a Dániel által említett utálatos bálvány megsemmisülését jövő idejű eseményként említi, amely meg fogja előzni az ő második eljövetelét. Amikor pedig meglátjátok a pusztító utálatosságot, ahogy Dániel próféta megmondta, ott állni a szent helyen, aki olvassa, értse meg, akkor azok, akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe. Ez az a végső 7 év, amelynek a közepén a felbukkanó európai vezető eljön Jeruzsálembe, és az újjáépített templom közepén, a szentek szentjében állva kijelenti, hogy ő Isten, és követelése szerint Istenként kell őt majd imádni. Még a köveiben is gyönyörködnek szolgáid, a porán is szánakoznak. Félik majd, Uram, nevedet a népek, és a föld királyai dicsőségedet. Ez talán egy arra irányuló profécia, hogy Oroszország megtámadhatja Izraelt, és utána Isten serege győzi le őket. Ezékiel 38. fejezetében, az Úr a 23. versben így írja le ezt az eseményt. Így mutatom meg, hogy nagy és szent vagyok, és megismertetem magamat a sok néppel, és megtudják majd, hogy én vagyok az Úr. Ha ezt összevetjük a Zsoltárban található verssel, akkor láthatjuk a hasonlóságot. Félik majd, Uram, nevedet a népek, és a föld királyai dicsőségedet. Majd Ezékiel 39. fejezetének 27. versétől ezt olvashatjuk. Visszahozom őket a népek közül, és összegyűjtem őket ellenségeik országaiból, és így mutatom meg rajtuk a többi nép szeme láttára, hogy szent vagyok. Majd megtudják, hogy én az Úr Istenük voltam akkor is, amikor fogságba vittem őket a népek közé, mert összegyűjtöm őket földjükön, és nem hagyok ott közülük senkit. Többé nem rejtem el orcámat előlük, mert kiöntöm lelkemet Izrael házára, így szól az én Uram, az Úr. Az Úr tehát megígérte, hogy azon a napon, amikor a többi nép is elismeri, hogy ő szent, akkor Izrael vakságának véget fog vetni. Pál viszont elmondja, hogy a pogányok ideje alatt Izrael vakságban lesz, amíg a pogányok teljes számban be nem jutnak Isten elé. Izrael nemzeti vakságát tehát megszakítja Isten, amely azt jelenti, hogy ezelőtt az esemény előtt már elviszi az ő egyházát innen a földről. Még a köveiben is gyönyörködnek szolgáid, a porán is szánakoznak. Izraeli idegenvezetőnk a következő levelet írta. Kedves Chuck és Kay, nem tudunk meglátogatni titeket a nyáron, mivel az a hatalmas áldás ért bennünket, hogy ingatlan tudtunk vásárolni Isten szent városában, abban a városban, amelyre Isten a szemét vetette, és amely az ő áldása alatt van, és egy otthont fogunk magunknak építeni Isten ezen gyönyörű városában, stb. Stb. És oldalakon át áradozik Jeruzsálem porával és köveivel kapcsolatban, mert nagyon izgatott, hogy saját háza lesz Jeruzsálemben. Amikor felépíti Siont az Úr, és megjelenik dicsőségesen. Isten egy 7 éves perióduson keresztül fog Izrael népe között munkálkodni. Ezt az időt a Biblia Jákob nyomorúságának nevezi, amely a vallási zavarodottság ideje lesz. Ennek elején az Antikrisztus szövetséget köt Izraellel, és sok izraeli vezető ki fogja jelenteni, hogy ő a messiás. Nagyon sok ember ezt el fogja hinni, de lesznek néhányan, akik az igazságot fogják elmondani a többieknek, és figyelmeztetik őket. Ezeket Isten el fogja pecsételni. De a vallási vezetők, akik keresztre feszítették Urunkat, továbbra is sötétségben fogják tartani az embereket, és az Antikrisztus kiáltják ki messiásnak. 3,5 évvel ezután, amikor az újjáépített templomban ezt az embert kikiáltják Istennek a szentek szentjében, aki azt követeli majd, hogy Istenként imádják, akkor majd mindnyájan rá fognak jönni tévedésükre. Az emberek a pusztába fognak menekülni, és az utolsó 1290 napos időszak hatalmas megpróbáltatás és nyomorúság lesz, Isten haragjának ideje, amikor több vér fog folyni, mint bármikor a világtörténelem során. Az írás szerint egyre rosszabb és rosszabb idők jönnek. Jó lenne azt hinni, hogy ha megváltozik a kormány, akkor minden jóra fordul majd, de a Biblia fényében ez nehezen hihető. Akárcsak Izrael esetében lehetnek olyan időszakok, amikor ébredések során az emberek Isten felé fordulnak, vagy megállnak egy pillanatra. De általában véve olyan gyorsan rohanunk lefelé a lejtőn, hogy semmi sem állíthatja meg a pusztulásunkat, kivéve Isten esetleges csodáját, amelyet nem nagyon hiszek, mert úgy gondolom, hogy a dolgok végéhez érkeztünk, már ami a világtörténelmet illeti. Közvetlenül a nagy nyomorúság után feltűnik az emberfiának jele az égen, akkor jajgat a föld minden népe, és meglátják az emberfiát eljönni az ég felhőin, nagy hatalommal és dicsőséggel. Az oltárban pedig ezt olvastuk, amikor felépíti Siont az Úr, és megjelenik dicsőségesen. Először szégyenben és megaláztatásban jelent meg, hogy magára vegye az emberiség bűneit, és hogy szégyen teljes halállal haljon meg a kereszten. Miközben megvetették és elutasították, megostorozták és keresztül szúrták, megverték és megkínozták, végül pedig megfeszítették. De ismét el fog jönni erővel és hatalommal, hogy igazságban és békében uralkodjék a földön. Törődik a gyámoltalanok imádságával, nem veti meg imádságukat. Meg kell ezt írni a jövő nemzedéknek. Más szóval azt mondja a zsoltáros, hogy nem nektek írom ezt, emberek, hanem a jövő nemzedéknek. És ez a mi nemzedékünk, amely látja, hogy az Úr újjáépíti Siont. Ez ugyanolyan, mint amikor Dániel írt ugyanerről a végső 7 évről, és megkérdezte, hogy mennyi idő múlva lesz ezeknek vége. Az Úr azt mondta, hogy pecsételje mindent egy könyvben, Dániel, és a végső napokban megnövekszik az ismeret. Más szóval, Dániel, te ezt nem érted, ezért csak pecsételd el egy könyvben, de majd a végső napokban meg fogják érteni. És most már látjuk, hogy Isten megnyitotta számunkra Dániel könyvének értelmét, hiszen számunkra sokkal tisztább minden, mert ismerjük az azóta eltelt történelmet. Meg kell ezt írni a jövő nemzedéknek, hogy dicsérje az Urat az újjáteremtett nép. Mert letekintett az Ura szent magasságból, lenézett a mennyből a földre, hogy meghallja a foglyok sóhajtását, és megszabadítsa a halálra ítélteket. Hirdessék az Úr nevét a Sionon, és dicséretét Jeruzsálemben, amikor összegyűlnek a népek és országok, hogy az Urat tiszteljék. Erőm megtört az úton, megrövidültek napjaim. Te ezt kérem. Istenem, ne vedd el életemet annak derén, te kinek évei nemzedékről nemzedékre tartanak. Te vetettél hajdan alapot a földnek, az ég a te kezed alkotása. Azok elpusztulnak, de te megmaradsz. Mind megavulnak, mint a ruha, váltod őket, mint az öltözetet. Nagyon érdekes, amit a földről és az égről mond. Jézus azt mondta, hogy az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Ők változnak, de te ugyanaz maradsz, éveidnek soha sincs vége. Az oltáros elismeri a termodinamika első és második törvényét, de a tudósok olyan elméleteket gyártanak, ami az entrópia törvényének teljesen ellentmond. Az oltáros felismeri, hogy a Föld öregedik, és a világegyetem olyan, mint egy hatalmas óra, amelyet felhúztak, és lassan lejár. Szolgáid fiai színed előtt lakhatnak, utódaik is megmaradnak. Annak ellenére, hogy a Föld és a világegyetem folyamatosan öregszik, Isten mégsem változik soha. A zsidó levél írója azt írja, hogy Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Isten azt mondta, hogy én vagyok az Úr, a te Istened, és én nem változom. A 103. Zsoltár a hálaadási ünnepek egyik kedvence. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Dávid saját magának parancsolja mindezt, hiszen ő gyakran beszélt saját belső emberéhez, a lelkéhez. Egy másik Zsoltárban pedig így szól Dávid a saját lelkéhez. Miért csüggedsz el, lelkem? Miért háborogsz bennem? Vajon nem értette saját érzéseit? Voltatok már ebben a helyzetben, hogy nem tudtátok, hogy miért vagytok bosszúsak vagy szomorúak? Mi a baj, lelkem? Miért vagy ilyen szomorú? Azt hiszed, hogy Isten meghalt, vagy mi? De most Dávid mást mond a lelkének. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Hamar elfelejtjük, hogy mennyi jót tett az Úr velünk. Dávid ezért felsorolja ezeket. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életed a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Isten nem csak megment a negatív dolgoktól, hiszen a keresztény élet nem egy negatív megtapasztalás, annak ellenére, hogy sok ember csak ezt az oldalát hangsúlyozza. A valóságban sokkal több a pozitív része, mint a negatív. Én magam annyira örülök, hogy szolgálhatom az Urat, hogy mindig a pozitív elemek jutnak az eszembe, a negatívok nem nagyon. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Minden elnyomottal törvényesen és igazságosan bánik az Úr. Megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izrael fiaival. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Sokan azt állítják, hogy az Ószövetség és az Újszövetség Istene különbözik egymástól. Szerintük az Ószövetség Istene bosszúálló, haragos és gyilkoló, az Újszövetségé pedig a szeretet, irgalom és kegyelem Istene. De álljunk csak meg egy pillanatra. Ez itt az Ószövetség, és azt mondja, hogy Jehova kegyelmes, irgalmas, türelme hosszú és szeretete nagy. Ugyanakkor, ha elolvassátok a Jelenések könyvének 14. fejezetét, ebben láthatjátok, hogy Isten haragjának pohara túlcsordul, és kiönti ítéletét a Krisztust elutasító világra. Látható tehát, hogy mind az Ószövetség, mind az Új Szövetség Istene ugyanaz. A szeretet, a kegyelem és a türelem Istene, de ugyanakkor egy igaz és szent Isten, aki teljes mértékben igazságos. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Érdekes, hogy azt mondta, hogy amilyen távol van napkelet napnyugattól, amelyet, hogy észak távolságát említette volna déllel szemben. Észak csak körülbelül 20 000 kilométerre van déltől, hiszen csak addig mehetsz észak felé a földön, amíg eléred az északi sarkot, mert utána újra dél felé tartasz, és mihelyt eléred a déli sarkot, ismét észak felé indulsz. Ugyanakkor elkezdhetek ma este kelet felé repülni, és életem végéig mindvégig kelet felé repülhetek, vagy ugyanezt nyugat felé is megtehetem. Ezért nagyon örülök, hogy azt mondta, hogy amilyen messze van kelet a nyugattól, mert azt akarom, hogy a vétkeim a lehető legmesszebb legyenek tőlem. Örülök, hogy Isten teljesen elveszi tőlem bűneimet és bűntudatomat, hiszen olyan nagy az ő irgalma. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött. Tudományos körökben folyamatosan vitatkoznak arról, hogy milyen magasan van az ég a föld fölött. Időnként kijelentik, hogy ismét felfedeztek egy újabb galaxist, amely távolabb van az eddig ismerteknél, 8-10 vagy 12 milliárd fényévnyire. Rendben, csak keressetek tovább, mert csak az én Istenem kegyelmének nagyságát növelitek. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt. Szeretem ezeket az új felfedezéseket, ha bár szerintem a legtöbb csak arról szól, hogy a korlátozott tudásuk milyen flancosan tudja értelmezni a rendelkezésükre álló adatokat, de legtöbbször fogalmuk sincs, hogy miről beszélnek. A Szaturnusz gyűrűiről is mindenféle teóriájuk volt, de aztán minden tudományos tény megváltozott egy kis szatellit felbocsátása után, és minden addigi elmélet romba dőlt. Úgy látszik, hogy a tudományos tények gyakran változnak, amely teljesen megbízhatatlanná teszi ezeket. A tények nem változnak, talán a tudósok tévednek. De a tudósok istenek, vagy nem? És ha azt állítják, hogy a csapvízből származunk, akkor biztosan tudják, hogy miről beszélnek. Nem tudom, hogy milyen magasan van az ég a föld fölött, de bármekkora is ez a magasság, annyira nagy az Isten felém árasztott kegyelme. Amilyen irgalmas az apa a fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz. Hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk. Gyakran elfelejtjük ezt, és azt hisszük magunkról, hogy a Gilboa sziklái vagyunk. Azt gondoljuk, hogy megkérdezhetjük a sátán bizonyos dolgokkal kapcsolatban, és kihívhatjuk őt párbajra. Isten lenéz ránk, és nagyon kegyelmes, de ugyanakkor irgalmas is, mert ő emlékszik, hogy miből lettünk, tudja, hogy csak porból vétettünk. Az ember szereti magasztalni a testét, manapság testimádó kultuszban élünk. A férfiak gyúrják a testüket, körülöttük tükrök vannak körös körül, hát mi más ez, ha nem testimádat? De Isten lenéz, és emlékszik arra, hogy mindez csak egy marék por, és semmi más. Ez viszont azt is jelenti, hogy Isten nem vár olyan sokat tőlem, mint én magamtól. Gyakran ki vagyok ábrándulva önmagamból, és sírok emiatt, mert azt hittem, hogy már ennél sokkal jobb vagyok, és erősebb. Istenem, de sajnálom, hogy kiábrándítottalak. De hogy ábrándítottál ki, mindig is tudtam, hogy por vagy, semmi más. Ő nem ábrándult ki belőlem, mert jobban ismert, mint én saját magamat. Az ember napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mező virága. Ha végig söpő rajta a szél, vége van, még a helyét sem lehet felismerni. De az Úr szeretete mindörökké az Isten félőkkel van. Az Úr szeretetének egyik dimenziója az, hogy olyan nagy, mint amilyen magasan van az ég a föld fölött, a másik dimenzió szerint pedig öröktől fogva mindörökké tart. Az Úr szeretete mindörökké az Isten félőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is. Azokkal, akik megtartják szövetségét, és törődnek rendelkezéseinek teljesítésével. Az Úr a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik. Áldjátok az Urat, angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek parancsát, és hallgattok parancs szavára. Áldjátok az Urat, ti seregei, szolgái, akaratának végrehajtói. Áldjátok az Urat, ti teremtményei, mindenütt, ahol uralkodik. Áldjad lelkem az Urat! A 104. Zsoltárt ugyanott kezdi Dávid, ahol ezt abba hagyta. Áldjad lelkem az Urat! Uram Istenem, igen nagy vagy, fenségbe és méltóságba öltöztél, világosságot vettél magadra, mint egy köpenyt. A Biblia azt írja, hogy Isten világosságban van öltözve, és ezáltal megközelíthetetlen. Ő az, aki sátorként feszítette ki az eget. Az asztronómia mindig is érdekelt, szeretek felnézni a csillagokra a sivatag közepén, ahol körbevesz a sötétség, és jól láthatom, hogy a csillagok gyönyörűen ragyognak. Szeretek az univerzum hatalmasságában gyönyörködni teleszkópon keresztül, nézegetem a különböző bolygókat, csillagokat, és közben erre a Zsoltárra gondolok, hogy Isten az egészet úgy feszítette ki, mint egy sátrat. Palotáját a vizek fölé építette, a felhőket tette kocsijává, szelek szárnyán jár. A szeleket tette követeivé, a lángoló tüzet szolgájává. Szilárd alapokra helyezte a földet, hogy soha meg ne inogjon. Mély vizekkel borítottad be, mint valami öltözettel, a hegyeken is állt a víz. Dorgálásodra lefutottak, mennydörgő szavadra elszélettek. A hegyek fölemelkedtek, a völgyek lesüllyedtek oda, ahol helyet készítettél nekik. Határt szabtál nekik, nem léphetik át, nem önthetik el újból a földet. Te fakasztasz forrásokat a völgyekben, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitatnak minden mezei vadat, a vadszamarak csillapíthatják szomjukat. Fölöttük laknak az égi madarak, sűrű lombok között énekelnek. Megöntözöd onnan fentről a hegyeket, alkotásaid gyümölcsével jól tartod a földet. Füvet sarjasztasz az állatoknak, növényeket a földművelő embernek, hogy kenyeret termeljen a földből, és bort, ami felvidítja az ember szívét, és ragyogóbbá teszi az arcát az olajnál, a kenyér pedig erősíti az ember szívét. Ez persze az a búzakenyér volt, amiben a frissen őrölt búzát tették, friss E-vitaminokkal, amely fontos az ember szívének erősítésére. Jól laknak az úr fái is, a Libanon cédrusai, melyeket ő ültetett, ahol fészkeket raknak az égi madarak, és a citrusfákon gólya lakik. A magas hegyeken az ergék, a sziklákon a mormották találnak búvó helyet. Te alkottad a holdat, hogy jelezze az ünnepeket, és a napot, amely ismeri pályáját. Ha sötétséget támasztasz, éjszaka lesz, amikor nyüzsög az erdő mindenféle vadja, az oroszlánok zsákmányért ordítanak, sürgetve Istentől eledelüket. Ha felragyog a nap, visszahúzódnak, és tanyáikon heverésznek. Az ember munkába indul, és dolgozik egészen estig. Milyen nagy alkotásaidnak száma, Uram! Valamennyit bölcsen alkottad, tele van a föld teremtményeiddel. Akkoriban az ember sokkal közelebb volt a természethez, és azt gondolom, hogy ezért sokkal mélyebben belelátott a lelki dolgokba is, mint manapság. Azt gondolom, hogy aki közel van a természethez, az Istenhez is közel van, hiszen közel van Isten teremtéséhez. Mi műanyag világban élünk, amely tele van az ember munkájának nyomával, és annyira el vagyunk telve ezekkel, hogy gyakran szem elől tévesztjük Isten dolgait. Az ember munkájának eredményei az autók, a repülők annyira beszennyezték az ég kékét, hogy már nem látjuk azt, nem látjuk a csillagokat sem, mert az emberek fényei elrejtik a csillagokat, és elhomályosítják a csillagok ragyogását a szemünk elől. Mindezek miatt, amikor sétálunk az éjszakában, nem vagyunk eltelve Isten gyönyörű teremtésével úgy, ahogy ezek az emberek voltak, és nem vagyunk annyira tudatában a csillagok ragyogásának. A sok aszfalt, a sok beépített terület miatt alig van zöld területünk, nem vagyunk a fák, virágok és növényzet tudatában annyira, mint őseink. Abban az időben egy mezőgazdasági alapú kultúrában éltek az emberek, közel a természethez, a gyönyörű, tiszta kék ég alatt, és sokkal inkább tudatában voltak mindennek, amit Isten teremtett. Sajnos mi elvesztettük ezt a tudatosságot, és azért jó, ha a vakációnkat olyan helyen töltjük, ahol vad a természet, hegyek, patakok, érintetlen helyek vannak, hogy ismét összhangba kerüljünk Isten teremtésével, amiből aztán Isten tisztelete és csodálata következik. Ebben a zsoltárban a zsoltáros a természet megfigyelését írja le. A madarakat, a fákat, szamarakat, forrásokat és virágokat, kecskéket és mormotákat, a holdat és a napot. Milyen nagy alkotásaidnak száma, Uram! Valamennyit bölcsen alkottad, tele van a föld teremtményeiddel. Isten bölcsességét láthatod egy falevél megtervezésében, vagy az állatok képességeit megfigyelve is. Ott van a nagy és széles tenger, számtalan lény nyüzsög benne, kisebb és nagyobb állatok. Ott járnak a hajók és a cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzál vele. Mindezek arra várnak, hogy idejében adj nekik eledelt. Ha adsz nekik, szedegetnek, ha bőkezű vagy, jól laknak javaiddal. Ha elrejted orcádat, megrémülnek, ha elveszed lelküket, kimúlnak és ismét porrá lesznek. Milyen nagyon függünk Istentől! Ha elveszi a levegőnket, akkor meghalunk. Ha kiárasztod lelkedet, új teremtmények keletkeznek, és megújítod a termőföld felszínét. Dicsőség legyen az Úrnak örökké, örüljön alkotásainak az Úr. Tekintetétől reszket a föld, érintésétől füstölögnek a hegyek. Éneklek az Úrnak, amíg élek, zsoltár zengek Istenemnek, amíg csak leszek. Legyen kedves előtte fohászkodásom, én örvendezem az Úr előtt. A természet megfigyelése során észrevesszük Isten hatalmas bölcsességét és dicsőségét, és ez indítja énekre a zsoltárost. Legyen kedves előtte fohászkodásom, én örvendezem az Úr előtt. vesszenek ki a földről a vétkesek, ne legyenek többé bűnösök. Áldjad én lelkem az Urat, dicsérjétek az Urat! 105. Zsoltár. Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt. Énekeljetek, zengetek Zsoltárt neki, emlegessétek minden csodáját. A Zsoltár buzdítások sorozatával kezdődik, adjunk hálát az Úrnak, hívjuk segítségül az ő nevét, és osszuk meg Isten munkáját az emberekkel, énekeljünk neki, beszéljünk a csodáiról. A Bibliában többször is buzdítást találunk azzal kapcsolatban, hogy beszéljünk az ő csodálatos tetteiről. Dicsőítsétek szent nevét, szívből örüljenek, akik keresik az Urat. Folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmához, keressétek orcáját szüntelen. Emlékezzetek csodatetteire, amelyeket véghez vitt, csodáira és döntéseire. Amikor nem tudjátok, hogy mit tegyetek Istennel kapcsolatban, csak üssétek fel a 105. Zsoltárt, és az első 5 sorban felsoroltakat cselekedjétek, amelyek hatalmas áldást hoznak az életetekben. Ti Ábrahám utódai, kik szolgák vagytok, Jákobnak fiai, kiket kiválasztott. Ő az Úr, a mi Istenünk, az egész földnek szólnak döntései. Örökké emlékezik szövetségére, az 1000 nemzedéknek parancsolt igére, amit Ábrahámmal kötött, ahogy Izsáknak megesküdött. Jákob elé tárta, elrendelte Izraelnek örök szövetségül. Neked adom, mondta, Kánaán földjét, kiosztott örökségül. Figyeljük meg, hogy a szövetséget Isten Ábrahámmal kötötte, és ezt mind Izsáknak, mind Jákobnak megerősítette. Ha azon gondolkozol, hogy vajon kié Izrael földje, itt láthatod, hogy Isten egy örökkévaló szövetséggel mondta, hogy neked adom Kánaán földjét, kiosztott örökségül. Akkor még alig néhányan voltak, kevesen éltek ott, mint jövevények. Nemzettől nemzetig vándoroltak, egyik országból a másik néphez. Nomádként, beduintként vándoroltak egyik helyről a másikra. Egy-egy helyen sátoroztak egy ideig, legeltettek, majd tovább vonultak, de már akkor az övéké volt az egész föld, mert Isten megígérte nekik. De senkinek sem engedte elnyomni őket, sőt, királyokat is megintett miattuk. Ne nyúljatok fölkentjeimhez, prófétáimat se bántsátok. Azután éhséget idézett elő a földön, eltörte a kenyérbottyát mindenütt. De elküldött előttük egy ember, a rabszolgának eladott Józsefet. Lábát bilincsbe szorították, őt magát vasra verték, míg jóslata be nem teljesedett, és az Úr szava igazolta őt. Üzent érte a király, és szabadon engedte, a népek uralkodója kiengedte őt. Urrá tette palotájában egész vagyonának kormányzójává, hogy a vezetőket tetszése szerint oktassa, a véneket bölcsességre tanítsa. Az oltáros most átismétli a történelmüket, és ezt az izraeliek mindig is szerették megtenni. Az Abcselben István is ugyanezt tette. Így került Izrael Egyiptomba, Jákob Hámországában tartózkodott. Igen, szaporává tette népét az Úr erősebbé ellenségeinél, akiknek szívét megváltoztatta, hogy gyűlöljék népét, és bánjanak álnokul szolgáival. Elküldte szolgáját Mózest és Áront, akit kiválasztott. Ezek csodálatos dolgokat vittek véghez köztük, csodákat Hámországában. Sötétséget küldött és sötét lett, mégis ellenálltak szavának. Vizeiket vérré változtatta és elpusztította halaikat. Békák hemzsegtek földjükön, még a király szobáiban is. Szavára bogarak jöttek, meg szúnyogok egész területükre. Eső helyett jégesőt adott nekik, földjükre lángoló tüzet. Elverte szőlőjüket és fügefájukat, összetörte határukban a fákat. Szavára sáskák jöttek és számtalan szöcske. Felfaltak országukban minden füvet, felfalták földjük termését. Végül megölt országukban minden elsőszülöttet, férfi erejük első termését. Őket pedig kihozta, megrakva ezüsttel arannyal, és törzseikben nem akadt botladozó. Örültek kivonulásuknak az egyiptomiak, mert rettegés szállta meg őket miattuk. Az egyiptomiak boldogok voltak, amikor ők végre elmentek. És el is tudom képzelni, hiszen elegük volt a csapásokból. Felhőt terített rájuk oltalmul, és tűzzel világított éjjel. Ez a felhő több volt, mint egy közönséges felhő, mert iszonyú melegben vonultak, és Isten árnyékot tartott nekik, és amikor erre szükség volt, akkor Isten ezt köddé változtatta a hátuk mögött, hogy az egyiptomiak ne lássák őket. Kérésükre fűrjeket hozatott, és mennyei kenyérrel tartotta jól őket. Megnyitotta a kősziklát, és ömlött a víz, folyó áradt a szomjú földön. Mert emlékezett szent ígéretére, melyet szolgának Ábrahámnak tett, és kihozta népét örvendezve, választottait vigadozva. Pogányok országát adta nekik, nemzetek munkának gyümölcsét örökölték, hogy megtartsák rendelkezéseit, és megfogadják tanításait. Dicsérjétek az Urat! A 106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat! Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Ki tudná elmondani, milyen hatalmas az Úr, ki beszélhetné el minden dicső tettét? Boldogok, akik megtartják a törvényt, akiknek tettei mindenkor igazak. Gondolj rám, Uram, amikor megkegyelmezel népednek, gondoskodj rólam, amikor megszabadítod. Hadd láthassam választottaid jólétét, örülhessek néped örömének, és dicsőíthesselek örökségeddel együtt. A 105. Zsoltár a történelmet úgy ismétli el, hogy Isten áll a középpontban, ő ígéri meg a földet, és ő hozza be őket a földre. A 106. Zsoltár ismét egy történelem lecke, de ezúttal a hangsúly rajtuk az embereken van. Láthatjuk, hogy milyen hatalmas a különbség, amikor a történelmet úgy vizsgáljuk, hogy Istent állítjuk a középpontban, és ezzel szemben láthatjuk azt, hogy milyen az, amikor az embert állítjuk oda. Isten hűségét, ugyanakkor az ember hűtlenségét láthatjuk mindvégig a történelem során. Vétkeztünk őseinkkel együtt, bűnt és gonoszságot követtünk el. Őseink Egyiptomban nem értették meg csodáidat, nem gondoltak nagy szeretetedre, hanem elégedetlenek voltak a tengernél, a vörös tengernél. Isten hatalmas csodák közepette hozta ki őket Egyiptomból, de ők alig jutottak egy napi járóföldre, és már is nekifogtak a zúgolódásnak, és nem hagyták abba. De az Úr megszabadította őket nevéért, hogy megismertesse hatalmát. Megdorgálta a vörös tengert, és az kiszáradt. Átvezette őket a mély vízen, akár a pusztában. Megszabadította őket gyűlölőik kezéből, megváltotta az ellenség kezéből. Üldözőiket víz borította el, egy sem maradt meg közülük. Akkor hittek ígéreteiben, és dicséretet énekeltek neki. De csak hamar megfeledkeztek tetteiről, nem bíztak tervében. Sóvárgás fogta el őket a pusztában, próbára tették Istent a sivatagban. Teljesítette ugyan kérésüket, de csömört támasztott bennük. Azt kérték, hogy teljesítse testi vágyaikat, és Isten megadta nekik, de ennek következtében lelki üresség támadt bennük. És ez gyakran velünk is megtörténik, amikor a szemeinket az anyagi dolgokra vetjük, és egy materialista életet kezdünk élni. Sok mindenre vágyunk, és Isten megadhatja ezeket, de sajnos ez gyakran lelki sóvárgást, lelki szenvedést eredményez. Milyen nehéz bejutni a mennyek országába azoknak, akik a gazdagságban bíznak, mert különböző kísértésekbe esnek, amelyek az ember lelkét pusztulásba viszik. Isten megadta az izraeliek kérését, és sokszor lelkileg a lehető legrosszabb dolog az, ha Isten megválaszolja az imáinkat. Féltékenyek lettek a táborban Mózesre és Áronra, az Úr szent emberére. Megnyílt a föld, és elnyelte Dátánt, eltemette Abirám csoportját. Tűz gyulladt ki csoportjukban, láng pusztította el a bűnösöket. Borjút készítettek a Hóreb hegynél, leborultak a bálvány szobor előtt. Fölcserélték dicsőséges istenüket növényevő bika képmásával. Megfeledkeztek szabadító istenünkről, aki hatalmas dolgokat vitt véghez Egyiptomban, csodákat Hán földjén, félelmes dolgokat a vörös tengernél. Elhatározta, hogy elpusztítja őket, de választottja Mózes közbelépett nála, és elfordította pusztító haragját. Megvetették a kívánatos földet, nem hittek ígéretének, hanem zúgolódtak sátraiban, nem hallgattak az Úr szavára. Ezért rájuk emelte kezét, és elhullottak a pusztában, utódaikat a pogányok közé juttatta, és szétszórta országaikban. Azután odaszegődtek Baál Peorhoz, és holdbálványoknak szóló áldozatokból ettek. ingerelték tetteikkel az urat, ezért csapást akadt rájuk. De előállt Fineás, végrehajtotta az ítéletet, és megszűnt a csapás. Igaz tettnek számít ez neki nemzedékről nemzedékre, mindörökké. Meribá vizénél is felháborították, Mózes is rosszul járt miattuk. Ez érdekes betekintés abba, hogy Mózes miért nem mehetett be az ígéret földjére. Ez azért volt, hogy Isten megtaníthassa a nép számára, hogy mennyire fontos az engedelmesség. Az Istennek való engedelmesség mindannyiunk számára az egyik legfontosabb dolog a világon. Az emberek azt látták, hogy Mózes engedetlen volt Istennel szemben, mert Isten azt mondta Mózesnek, hogy menj és szólj a kőhöz, de Mózes vette a botját és ráütött a kőre. Ezáltal nem képviselte megfelelően Istent, és mivel Isten az emberek javát nézte, nem engedte be Mózest az ígéret földjére. A történelmüket hosszú évek során szájhagyomány útján tanították a gyermekeknek. Amikor a gyermeket az anyja ringatni kezdte, már akkor azt suttogta a fülébe, hogy az Úr az Isten. A gyermekek már nagyon kicsikorukban ismételni kezdték az Isten munkáról szóló történeteket, és így ismerték meg Isten hatalmas csodáit, erejét és munkálkodását. Az egyiptomi történetet is végigmondták, a szolgasságot, Mózes kiválasztását, akin keresztül az egyiptomiakat, csapásokat elrendelte Isten, majd az ő vezetésével Isten kihozta őket Egyiptomból, és Mózes volt Isten embere, a nagy hős, de aztán, és hangjuk elcsendesedett, amikor a történetnek erre a pontjára értek, de aztán Mózes nem mehetett be az ígéret földjére, mert nem engedelmeskedett Istennek. Ezáltal az Istennek való engedelmesség beoltódott a gyermekek elméjébe, mert láthatták, hogy Mózes, Isten legközvetlenebb embere, életének legnagyobb vágyától került távol, mert engedetlen volt Istennel szemben. Mózes is rosszul járt miattuk, mert elkeserítették lelkét, és meggondolatlanul beszélt. Nem pusztították ki a népeket sem, pedig meghagyta nekik az Úr. Sőt, összekeveredtek a pogányokkal, és eltanulták tetteiket. Bálványaikat tisztelték, amelyek csapdába ejtették őket. Feláldozták fiaikat és lányaikat a szellemeknek. A Baál imádás rítusa szerint feláldozták a kisgyermekeiket, a Baál forró kezeibe helyezve őket. És amikor a kisgyermekek sikoltottak a fájdalomtól, akkor ők hangosan doboltak, zenéltek és táncoltak, hogy ne hallhassák a sikolyokat. Ezért űzte ki ezeket Isten a földről, és ezért rendelte el, hogy pusztítsák el őket. De ők nem engedelmeskedtek Istennek, és pontosan az történt, amit Isten előre látott, hogy ők is ezt a szörnyű, eszetlen bálványimádatot kezdték gyakorolni. Ártatlan vért ontottak fiaik és leányaik vérét, akiket a kánaáni bálványoknak áldoztak, vérontással gyalázták meg az országot. Az érdekes az, hogy Isten itt egy másik fordítás szerint azt mondja, hogy a fiaik és lányaik vérét ördögöknek áldozták. Más szóval a bálványimádat mögött a sátán imádata volt, és ez ma is igaz. Pál azt mondta, hogy akik bálványoknak áldoznak, azok ördögöknek áldoznak. Igen elterjedt hiedelem, hogy a bálványok egy részében démoni lelkek lakoznak. Ezért aztán a bálványhoz intézett imák megválaszolásra kerülhetnek a démonok által, mert ezeknek ereje van arra, hogy a természet feletti szférában működjenek. Ezért aztán teljesen értelmetlen, ha valaki azt állítja, hogy minden vallási ágazat Istenhez vezet. Miért kellene azt állítani, hogy csak a kereszténység vezet Istenhez, mondják, mert ezek az emberek is nagyon őszintén imádják az ő bálványaikat. Azonban az írás szerint ördögöket imádnak. A sátán minden vallási rendszer nagy koreográfusa, kivéve a kereszténységet. Beszennyezték magukat cselekedeteikkel, erkölcstelen tetteikkel. Ezért haragra gerjedt népe ellen az Úr, és megutálta örökségét. Pogányok kezébe adta őket, gyűlölőik uralkodtak rajtuk. Sanyargatták őket ellenségeik, és meg kellett alázkodniuk előttük. Sokszor megmentette őket, de ők önfejűen engedetlenek maradtak, és mélyre süllyedtek bűneik miatt. Mégis rájuk tekintett nyomorúságukban, meghallgatta esedezésüket. Visszaemlékezett a velük kötött szövetségre, nagy szeretettel megkönyörült rajtuk. irgalmasságra indította mindazokat, akik fogságba vitték őket. Segíts meg minket, Urunk Istenünk, és gyűjts össze a népek közül, hogy hálát adhassunk szent nevednek, és dicsőítve magasztalhassunk téged. Áldott az Úr Izrael Istene öröktől fogva mindörökké. Az egész nép mondja, ámen, dicsérjétek az Urat. Az ámen ismét a végét jelenti ennek a könyvnek, és a következő zsoltár a zsoltárok 5. könyvét nyitja meg. Isten segítsen nekünk, hogy ne felejtsük el az ő jóságát, nagyságát, szeretetét, bölcsességét és erejét. Járjunk az ő jelenlétének tudatában, és legyünk még inkább kapcsolatban az ő munkálkodásával és az ő szeretetével.